Megváltozott a tevékenység feladata, a kutatók feladata, a közönség hozzáállása a témához.
Jó napot kívánok, Kotler Zsolt vagyok, a Néprajzi Múzeum nyilvántartása és digitalizálási főosztályának a vezetője.
Már ez is egy különleges funkció, ez 2 évtizeddel ezelőtt nem volt ilyen funkció.
Így van, ezt nem csak erre a pozícióra igaz, hanem hogyha megnézzük az infotechnológiai fejlődést az elmúlt években, elég, hogyha csak 10 évre visszamegyünk, akkor azt kell tapasztalni, hogy új szakmákat, új fogalmakat kellett megtanulnunk, olyanokat, amelyek évtizednyi távlatban sem léteztek. A Néprajzi Múzeumban az idei évben sok éves előkészítési munka után bevezetésre került egy új integrált gyűjteménykezelő rendszer, ami azt jelenti, hogy a Néprajzi Múzeum 153 éves gyűjtő munkájának és tudásának minden eredménye egy rendszerezett adatbázisban fog megjelenni. Ott történik ezeknek a szakmai nyilvántartása, és ebből az adatbázisból tudtunk fejleszteni egy olyan online módon is elérhető kutatóknak, érdeklődőknek, bármilyen múzeum user számára használható felületet, ami bepillantást enged a Néprajzi Múzeum gyűjteményébe. Ami ugye eleve egy kétpólusú gyűjtemény, tehát nem csak magyar vonatkozású tárgyaink vannak, hanem a világ számos részéről van gyűjteményi anyagunk, ami nyilvánvalóan azt is előrevetíti, hogy nem csak Magyarországról fogják keresni ezt az adatbázist, mert hogyha valakit óceániai tárgyak érdekelnek, akkor adott esetben lehet, hogy a Néprajzi Múzeumban is talál olyan számára érdekes tárgyat, amely az ő kutatási területének megfelel. De ugyanígy Ázsia, Amerika, Afrika, Európa gyűjteményünk van, tehát nem csak arra kell gondolnunk, és nem csak úgy kell terveznünk, hogy ezt a magyar nyelvet bíró kutatók fogják használni, hanem a nemzetközi vérkeringésbe is be kell, hogy tudjunk kapcsolódni. Ehhez viszont az szükséges, hogy megfelelő és jó alapokat tegyünk le. Ugye jelentősen megváltoztak a kutatói attitűdök.
Pillanat mielőtt a megváltozott kutatói attitűdre rátérnénk egy picit a rendszerezésről. Úgyhogy aki járt könyvtárba valaha, azt tudta, hogy a könyvtáros tudta, hogy van egy bizonyos ETO-rendszer, tehát a könyve rendszer szerint vannak besorolva, és könnyen megtalálhatók. Itt most milyen rendszer van? Ez a digitális világ, ez sok mindent megváltoztatott. Itt akkor itt is van egy ilyenfajta rendszerezési szisztéma?
Úgy lehet mondani, hogy vannak különböző leíró szabványok. Amit most bevezettünk rendszert, ez egy nemzetközi múzeumi leíró szabványnak felel meg, ami segít az európai nemzetközi vérkeringésbe bekapcsolódni, segíti a metaadatok átadását akár intézmények között, hiszen egy jó leíró rendszerről beszélünk. Az, hogy valóban a könyvtárakban volt egy ETO rendszer, ezt körülbelül úgy kell elképzelni, hogy itt nem beszélhetünk egy olyan előre meghatározott struktúráról, amibe be kell illeszteni a tárgyakat, hanem a múzeológus a legjobb tudása szerint a rendelkezésre álló leíró mezőkben megadja az adatokat, amelyek szükségesek és amelyek tudhatóak egy-egy tárgyról. Erre van egy jogszabály, hogy milyen adatokat kötelező megadni egy tárgyról, de ezen kívül természetesen ez szabadon bővíthető.
Ez mindenre vonatkozik, tehát ez általános, tehát hogy akár ki meg akar tudni arról, hogy ez a kis hordozható ikon ez micsoda, akkor hozzáférhet az információhoz?
Igen. Tehát ezekből a metaadatokból tudunk képezni kereshető mezőket. Tehát, hogyha valakit az érdekel, hogy egy orosz vonatkozású ikon honnan származik, mikori gyűjtés, esetleg hány darab ikon van még, esetleg a többi ikon, ami a gyűjteményben van, milyen országból származik, ezeket különböző keresőmezők segítségével tudjuk rendszerbe tenni, és így éri el maga a kutató és az érdeklődő. Nyilván ezek szűkíthetők, bővíthetők ezek a keresések.
Ki mit érdekel? Hát egy kutatót az biztos, hogy más aspektusból is érdekelnek a tárgyak. Megváltozott a kutatói attitűd. Ezt szakítottam félbe.
Így van. Ez is egy érezhető igény. Ugye gondoljunk csak bele akár a saját érdeklődési területünkbe, hogyha minket érdekel bármilyen levéltári anyag, érdekel bármilyen könyvtár, hogy az előbb említette a könyveket. Ugye mi történik? Szeretünk már otthon a fotelünkből utána járni annak, hogy ez a könyv bent van-e a könyvtárba. A levéltárba van-e erre vonatkozó adat? És ezek már általános elvárások, akkor is, hogyha az ember nem egy feketőves kutató, hanem csak egy érdeklődő, de már a kutatók, az egyetemi oktatók, az akadémián dolgozók is szeretik ezeket az előkutatásokat elvégezni minél kényelmesebb környezetben, és minél alaposabban, mondjuk egy számítógép segítségével. Érezhetően ez az igény csak akkor elégíthető ki, hogyha ehhez egy megfelelően rendszerezett adatbázist valaki épít a háttérben, ami biztosítja ezeket az adatokat.
Alfája és omegája mindennek, mert hozzáférhet eltűnik, ha nincs benne a rendszerben a megfelelő helyen.
Így van, és hiába beszélünk a mesterséges intelligencia felhasználásáról bármilyen formában, ami az örökségkezelést segíteni. Bármit beszélhetünk a digitalizációról, hogy minél több tárgyat digitalizáljunk, hogyha ezek nincsenek rendszerbe foglalva, hogyha ezek mögött nem áll egy 21. századi kihívásoknak megfelelő integrált gyűjteménykezelő rendszer, hanem csak különböző mappákba elmentegetjük a képeket, azzal úgy nem sokat érünk.
Akkor hozzáférhetetlen. Ugye ez egy csodálatos gyűjtemény. Akkor erről, hogy milyen feladatokat rótt ez önre? Sokféle tárgyban is egészen speciális a megközelítése.
Igen, tehát rendkívül széles a Néprajzi Múzeumnak a gyűjteményi vertikuma, amire már korábban egy másik adatbázis használtunk. Viszont ott úgy éreztük, hogy abban az adatbázisban már nem kezelhetők tovább ezek az adatok, mert veszélyt jelent az, hogy nincsen megfelelő fejlesztői háttér. Tehát a döntésünk az volt, hogy egy régi adatbázisból az összes bent lévő adatunkat, ami több millió metadatot jelent, több mint 600 ezer rekordot, azt migrálni kellett egy új adatbázis. Ezt előre meg kellett tervezni rekordonként, adatmezőként, és mit jelent az, hogy különböző vertikumú gyűjtemények vannak, és nagyon szertágazó a gyűjteményünk. Egy klasszikus tárgy jellegű gyűjteményi darab, akár az a láda, amit nézünk, az más leíró mezőkkel rendelkezik, mint például egy dallam. Vagy mondjuk
egy fénykép.
Egy fénykép, egy kézirat, és így a különböző gyűjteményeknek különböző leíró mezői voltak, tehát nem lehetett egy egységes, homogén logikát ráhúzni, és annak mentén exportálni az adatokat, hanem ezt gyűjtemény specifikusan kellett megtenni.
Hát ez egy óriási feladat volt, és gondolom, hogy ez folyamatosan épül, ahogy gyarapodik a gyűjtemény.
Így van, tehát ez egy never ending story, ennek soha nem lesz vége. Arról beszélhetünk, hogy most egy jelentős mérföldkő érkezett el a történet, de természetesen haladni kell tovább ezen az úton.
Hát ez azt, hogy befejezték ezt az új rendszert? Tehát ezzel már fel van dolgozva minden?
Nincsen feldolgozva. Arról beszélhetünk, hogy ezt az új rendszert élesítettük. A kollégák ebben a rendszerben dolgoznak már. Tehát a jelenleg még fel nem dolgozott műtárgyak, a további gyarapodások, azok már ebben az új rendszerben fognak történni.
Köszönöm. Megnyílt a Fonóban a Vitös Dezső Társulat Határtalanul című kiállítása, amelyen fényképeken, tárgyakon és a csodálatos jelmezeiken keresztül mutatják be a legizgalmasabb előadásaik látványvilágát. A megnyitón Kocsis Enikő harangozó Gyula díjas táncművész, koreográfus és igazgató művészeti vezetőt hallják.
17 előadásunk repertoáron ennek a 8 páros társulatnak. Kicsik vagyunk, de úgy érezzük, vagy úgy gondoljuk, és a számunk törvénye alapján is azt lehet tapasztalni, hogy nagyon sok színű a társulat. Itt nagyon igyekeztünk arra, amikor feltettük az életünket arra Dezsővel, hogy egy olyan társulatunk legyen, hogy minden korosztálynak szóló előadással tudjunk minden kifele eljutni, becsatornázódni. Egészen innovatív kezdeményezéseink is voltak ezen a téren. Tavaly egy babaszínházi előadást hoztunk létre, amely a legkisebbeknek 0-tól 4 éves korig nem ringató. Ez a Nemzeti Táncszínházban a Tündérhinta címmel látható. Két anya otthonunk van a Fonon kívül, természetesen a Fonon az otthonunk, de játszóhelyénk a Nemzeti Táncszínház és a Hagyományok Háza, ahol állandó jelleggel meg lehet minket találni. Ez nagyon fontos volt, amikor 2022. márciusában hivatásossá vált a Fitos Dezső társulat, hogy ne csak egy otthonunk legyen, ahol tudunk dolgozni, és egy olyan jó felépített módszertanra, amit szerettünk volna már Dezsővel így kiépíteni szakmailag, hogy egy kicsit mások legyünk, mint a három másik hivatásos együttes, hiszen mi a méretünkből fakadóan mozgékonyabbak vagyunk, és azt gondolom, hogy a kísérletezés áll tőlünk messze. Úgyhogy egy babaszínházi műfajt beemeltünk a néptánc palettára, ami nagyon sikeres. Ezt a jövő évben szeretnénk egy másik előadással bővíteni. És hogyha már itt a legkisebbekről volt szó, gyerek előadással is készülünk a jövő évben a Nemzeti Táncszínház felkérésére. Egy még titkos a címe. A kamaszoknak is készült egy előadásunk, az ifjúsági korosztálynak, Kamaszodók, élet a falakon túl, ugyancsak a Nemzeti Táncszínházban látható. Ez egy nagyon érdekes kortárs költők verseire épült. Mindig beemelünk valami izgalmasat az előadásaink felkészülési időszakába. Amikor a Transzilvánia Expressre készültünk, amit szeptember végén mutattunk, akkor kutató barátainkat kértük meg, akik ezt az erdélyi kultúrát a legmélyebbről, a legjobban ismerve tudták hozzánk szellemileg is meghozni, hiszen Dezsővel mi nagyon sokat jártunk Erdélybe. Egyik otthonunk volt ez az erdélyi kultúra, nagyon sok barátunk van, nem csak hagyományőrzőmesterek, hanem akik ott az életet formálják, nagyon sokat jártunk oda, és ez a vonat egy kicsit azokon az állomásokon is megáll, ahol nekünk a szívünk azért oda húz, akár Kalotaszeg, akár Gimes, több falu is, ami nagyon szépen érintve van ebben az utazásban. Tehát a Kamaszodók, az élet a falakon túlban pedig egy pszichológus szólítottuk meg, ami az autentikus néptáncot fűzi fel egy csodálatos utazás folyamán, a másik pedig egy kamaszoknak a lélektani változásait, azokat a stációkat járjuk körbe, amit a kamaszok a leválás, a gyermek és a felnőtt kor közötti átmenet időszakban tapasztalnak. Az előadásnak az az üzenete, hogy szeretjük őket, figyelünk rájuk és számíthatnak ránk, és megpróbáljuk túlélni ezt a nehéz időszakot. Kortárs költők verseit belevágott, és ez is egy ilyen ajtónyitás, egy új ablakítás, hiszen szöveges részek is vannak benne, de egy olyan kiváló szakember, mint Pallai Mara, aki a dramaturgja is volt, nem csak a Kamaszodóknak, hanem a Bernarda előadásunknak is. Úgy érezzük, Dezsővel megtaláltuk azt a színházi szakmai másik felünket, aki érti és érzi ezt a tánc dramaturgiát, ami egy cseppet sem könnyű és egészen más, mint egy prózai színháznál. Ő fűzte ezeket föl sorjában, Latvi János, Krusovszki Dénes, Andrássy Réka, és még sorolhatnám nagyon sok szép vers, és itt még egy alkotótársat meg kell említsünk, Pár Jócsi nevét, akivel eléggé össze vagyunk fonódva. Ő az, aki zeneileg is, és azzal az érzékenységgel, azzal a nyitottsággal rendelkezik, amire úgy érzem, hogy az mi előadásai meg vannak szólítva. Hát a Kamaszodókon túl, hogyha most már itt nézegetünk jobbra-balra, látható egy kicsi karácsonyfa. A karácsony az egy fontos ünnep, nem csak a családok, hanem a Fitos Dezső társulatnak is, hiszen a fény meséje, karácsonyi álom, a fény meséje egy olyan családi előadásunk, ami 5 alkalommal lesz most a Nemzeti Táncszínházban. Nagyon szeretik a családok, hiszen egy nagyon jó ráhangolódás, amikor életre kell egy adventi naptár, előjönnek belőle a kis figurák, akár itt látható egy hóember, vagy a három királyok, ami egy fontos szakrális ünnepe a magyar népi kultúrának, vagy a bárányok, a juhász pásztorjáték, és egy lucaboszorkát is láthatunk, amelyeket Cséki Zsuzsa csodálatos tervei alapján készültek, és a kiállítás részeként itt megnézhető közel. A karácsony, az adventi időszakot egy fontos része a táncház sorozatunk is, amely itt a Fonóban a Kamasztáncházra épülve a gyerektáncház sorozatunkat tavaly évben elkezdtük, és a társulat együttes elindít egy gyerektáncház sorozatot, az egy kicsit tud más lenni, mint ami esetleg megtalálható még itt Budapesten, és nagyon sokan jönnek vidékről is ezekre az alkalmakra, minden hónapban egyszer valamilyen tematikára épül. Nagyon jó, hogy van egy kamasztáncház, van egy gyerektáncház egy ugyanazon napon, és eljön egy család, és látja a gyerek, hogy hogyha én megnövök, akkor is tudok itt szórakozni, hiszen a kamaszok is táncolnak, és a kamaszok is látják azt, hogy milyen sokan vannak a gyerekek, és mennyire önfeledten játszanak. Ezekben a táncházakban nem csak táncolunk, és erre a tematikára épül ez a történet. Egy nagyon nívós zenekar, a Pazsega zenekar szolgáltatja a muzsikát, Pár Júlcsi tanítja az éneket, a társulat tanítja a táncokat, és még kézműves foglalkozásokat is tartunk, hiszen ez egy nagyon fontos része, hogy sok impulzussal próbáljuk a gyerekeket itt elvarázsolni, hogy visszajöjjenek és érezzék át ezt a közösségi élményt és ezt a csodálatos népi kultúrát. Táncházainkon túl nagyon nyitott a társulat, nem csak az autentika, hanem a színház és a más zenei fajokkal való összekapaszkodás. És még egy ilyen MVM-os lesz, az pedig a Dokmányi zenekar. December 28-án. De igen, december 28-án egy karácsonyi gála koncerttel a klasszikus zenével is összekapcsolódik a
közösségi társulat. Igen, és nagyon fontos hírünk van, mert ami a tavaly készült, és a rendezője itt áll, a Bernarda Pallada című hihetetlen tánc dráma, ami...
A Bernardán kívül a Tántorgók is újra a repertoárunkra kerül. Ezt most már biztosan mondhatjuk, hogy egyik hónapban a Bernardát, másik hónapban a Tántorgót mutatjuk majd be a Hagyományok Házában, úgyhogy oda is várunk mindenkit. És a Tántorgókkal készülünk egy amerikai turnéra, ha minden igaz a jövő évben, a 250 éves Amerikát ünnepelve megyünk New Yorkba, az Ellis Islandre.
Ha sikerül,
ha jól Isten is úgy akarja, nagyon sok programmal és sok tervel készülünk.
A Fitos Dezső társulat évadáról és terveiről Fitos Dezső, a népművészeti fiú mestere és Harangozó Gyula díjas táncművész, koreográfus, érdemes művész, igazgató, művészeti vezetővel beszélgetek. 4 éve hivatásos Fitos együttes, egyre gazdagodó programokkal, egyre gazdagodó előadásszámokkal, repertoáron nagyon régóta, és nagyon új darabokkal is, és új korosztályt is megszólítva.
Igen, hát gyakorlatilag a tavalyi évünk, tehát most már a társulat a 4. évadát kezdi, és a tavalyi évad, hát az egy különlegesen tartalmas évad volt, hiszen 7 darab premierrel folytattuk, ami körülbelül azt jelenti, hogy majdnem havonta volt egy premier, de volt olyan, hogy egy hónapban volt 2 is. És a társulatnak, ami a fő célja, nyilván a folklór és a magyar néptáncnak a leghitelesebb és a legfrissebben, akár a gyűjtések, táncgyűjtéseknek a most előkerülő dolgait is behozva, tehát a legfrissebb dolgok, és amit még mondjuk nem táncoltak nagyon el a magyar színpadokon, próbáljuk ezeket a gyűjtéseket hasznosítani és a színpadra helyezni, tenni műsorokba. Hát ami még a társadnak egy nagyon fontos célja volt, hogy minden korosztályhoz végül is szóljunk egyfajta képen, úgyhogy így aztán a tavalyi évadban mondom, mert az így összecseng a kettő, összefolyik a kettő, hogy gyakorlatilag készült egy 0-4 éves korig baba színházi darabunk, ami a Tündérhinta címmel került színpadra, ami gyakorlatilag és ez nem egy ringató, hanem ez igazából ez egy táncos mondókás, tehát ennek megvannak a törvényei, hogy ez pontosan nem lehet nagyon hangos, nem lehet nagyon vibráló, hiszen itt a 0-tól tényleg a 4 éves, így van, nekik szól ez, és fontos, hogy érzékenyítsük, de mégis azért a magyar népdalokból, mondókákból, a ritmusokból került ki ez a kis darab, ami szerintem nagyon-nagyon klassz, és nagyon-nagyon jó, úgyhogy a darab maga az 25 perc, tehát pont annyit bírnak, és utána pedig be lehet a térbe jönni és kipróbálni a hintókákat, a labdákat, és gyakorlatilag játszhatunk közösen, és az körülbelül még szintén egy ilyen 30 perc, hogyha kimennek, tehát hogyha nem, akkor pedig a végén szép lassan kitáncolunk, mert annyira bekerülnek ebbe a varázsba, hogy ott szeretnének még játszani legalább 2 órát. Tehát ez egy gyakorlatilag szerintem egy nagyon jól sikerült program lett. Ennek a rendezője Kocsis Rozi különben, aki ezt az egészet gyakorlatilag már hát olyan 10 éve pontosan csinálják is ők a Bábszínházon belül, és akkor így kértük fel, hogy próbáljuk ki ezt táncban, hogy mit lehetne belőle kihozni, de szerintem sikeresen bemutattuk.
És ennek is lesz folytatása, nem? Lesz új műsor.
Így van, tehát készülünk egy másikkal is, egy másik babával, amit pedig jövőre csinálunk, tehát még ebbe az évadba csináljuk meg. Mert hát igény van rá nagyon, és szerintem ez egy nagyon jó pofa dolog. A következő, ami még készült, és az pedig egy korosztállyal arrébb, a Kamaszodók címre hallgat, itt pedig gyakorlatilag a 12 éves korosztálytól, 10-12-től a 16-17-ig terjedően levő korosztálynak szóló tánc előadás készült, ami a fiataloknak, tehát a kamaszoknak a probléma. Tehát a lelkükkel, hogy gyakorlatilag ez a lázadó természet, amikor semmi nem jó, tehát nekünk is van otthon egy pontosan 12 éves lányunk, Rozi.
Egy nagyon tehetséges leány, igen.
De a probléma vele is pontosan az, mint minden kamasszal.
És ez még fokozódik.
Ez valószínű, így van, még tetőződik, tehát próbáljuk megérteni őket, és gyakorlatilag azt a fajta, tehát hogy ami az előadásnak a mondandójává válik, és ez róluk szól, és nekik szól főleg, hogy mi itt vagyunk nekik a ellenségeik papíron, tehát ők így látnak minket, de nyilván ez azért nem így van, hogy szeretjük őket nagyon, ezt fogadják el úgy, ahogy van, és próbáljanak hinni nekünk is, mert higgyék el, hogy voltunk mi is valamikor ebben a helyzetben, és hasonlóképpen lázadtunk mi is. Úgyhogy az ő lelküket próbáljuk egy kicsit kitárni, egy kicsit megoldásokat nyújtani, vagy legalábbis javaslatokat, hogy lehet így is csinálni, mit szólnál hozzá, vagy esetleg tényleg az ő problémáikat kimondva is a táncosokon át a nézőkhöz eljuttatni, hogy ez a probléma viszont mindenki benne van, a 10-től 18-ig, de utána is vannak ilyen problémák, és szeretik nagyon, hál' Istennek, és tudnak vele jönni. Úgyhogy ez egy 45 perces darab, tehát pontosan mindegy óra, tanóra. Úgyhogy ebben, ami csak ebből a helyzetből, tehát igazából a darab úgy indul, hogy majdnem ettől a 10 éves korosztálynak a problémáitól, vagy tőlük, és akkor úgy jutunk el gyakorlatilag a pálya választásig, hogy vajon mi lesz belőlünk, vagy mik szeretnénk lenni, mik járnak a gondolatainkba, hogy mennyiféle dolog fele mehetnék, de mégis hogy válasszak én, vagy mi lesz a legjobb. Nekem hát ezt nem tudja senki, ezt majd az élet kihozza.
Hány darab a repertoárom, mert most már nagyon szép ez a szám.
Hát a repertoárom most már 18 darabban előadás, és hát ez valóban ebben nagyon sok, főleg a néptánc alapú dolgok, de aztán van benne koncertek is, tehát van Presser Gáborral koncert, van a Csík zenekarral koncert, a Dohnányi zenekarral egyfajta koncert, színházi előadásunk is, és van benne tényleg a gyerekek, a legkisebbeknek, gyerekeknek, kamaszoknak, felnőtteknek, családoknak. Tehát gyakorlatilag azt mondom, hogy most már kimondhatjuk, hogy 0-tól 100-ig, de 110 éveseket is szívesen várunk.
Nagyon sok helyszínen lépnek föl, úgyhogy Budapesten lehet önöket látni, a Hagyományok Házába is, és a Nemzeti Táncszínházba is.
Így van, ez a kettő bázisunk, ami Pesten gyakorlatilag minden hónapban láthatóak vagyunk. Nyilván két egészen más repertoárral megyünk, hogy így is gyakorlatilag hát előadásainkból, tehát ilyen havi szinten 4 félét biztosan lehet látni, de 5-6-ot is, hogyha mondjuk az a hónap úgy adja, úgyhogy Pesten így vagyunk, láthatóak, hát ezen a két helyszínen főleg, de hát nyilván még emellett van egy rengeteg külsős Budapest és Budapest környéki dolog is, és hát nyilván a vidék. Tehát nekünk
és akkor ugye a Petőfi programmal ott is milyen műsorral lépnek föl, az egész országban megismerhetik a társulatot.
Így van, mi már igazából tavaly bekerültünk egy kísérleti programba, amikor is ezt az egészet próbálták kitalálni, hogy mi legyen ennek a menete, és ez a kistérségi, tehát a legkisebb helyekre is a kultúrát valamilyen formában elvinni, eljuttatni, és mi tavaly csináltunk 19 helyszínen, vármegyei szinten, és idén pedig 38 helyszínen láthatnak bennünket, ami szerintem egy gyönyörű szám, és itt pedig az Öröm Tánc című produkciónkkal megyünk, hiszen ez a fontos talán ebben az egész programban, hogy a vidékre vigyük el a táncot, és valahogyan vonjuk be a helyieket, és nem csak lemenni, letáncolni, viszlát, kocsiba ülni, eljönni, hanem pontosan azt, hogy valahogy a nézőkkel, a vidékkel kapcsolatba kerülni, és láttatni, hogy hát ez egy csodálatos és egy nagyon minőségi kultúrát képviselünk. Én azt gondolom, és tudom is, hogy ez pontosan így van, tehát utána egy kis táncolással, beszélgetésekkel énekelni, tehát hogy valahogy ezt az egységes magyar kultúrát közkincsét tenni, hogy ezt mindenki...
Hogy mindenki használ. Érezze azt, hogy ez milyen öröm, hogy a tánc az öröm, és ahogy a fitosség csinálják, az pedig különösen.
Hát köszönjük szépen, ez jó hallani, és de tényleg mi is, hogy tavaly csináltuk ezt a programot, és a táncosaim is örömmel jártak, de tényleg, tehát nyilván senki sem budapesti, hanem mindenki vidéki, többek közt én is, úgyhogy szívesen járunk vidékre, hiszen ez egy nagyon közeli légkör.
Köszönöm. Koncertno Budapest újra a brit és ír koncertélet élvonalában. Nagy-Britannia és írországi turnéra indult a Koncertno Budapest, a legjelentősebb művészeket és zenekarokat képviselő IMG Artist szervezésében. A Koncertno Budapest harmadik alkalommal tér vissza az Egyesült Királyságba és Írországba. Liszt, Beethoven, Sostakovics és Csajkovszki műveit november 29-e és november 8-a között Dublin, Canberra, Birmingham, London és Edinburgh rangos koncert termeiben szólaltatja meg a zenekar Paul Lewis közreműködésével, aki Beethoven harmadik zongora versenyének szólistája lesz, Keller András karmester, a Concerto Budapest Kossuth és Prima Primissima díjas főigazgatójának vezényletével. A Concerto Budapest újra a brit és ír koncertélet élvonalában. Önök Józsárnes műsorát, a Színpadképet hallották a Civil Rádióban. A jövő héten is lesz színpadkép, akkor is várom önöket szeretettel.